A műsor támogatója a Tirotepe Valentine's, Tirotepe True Music.
A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
Beat, az ütős alternatíva.
Következik a Wolfáramlat a beat. Minden zenében van egy kis hiphás.
Egy műsor, amiben minden vendég rappel, még akkor is, ha nem rappel.
A mikrofonnál Farkas Roland Wolfi.
Szóval akkor üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket. Ez itt a Wolfáramlat a beat-en. Majd nagyon speciális vendéget hoztam el nektek, aki saját bevallása szerint egyszerre budai belvárosi zsidógyerek, egy újjászületett keresztény, prédikátor, közben pedig kortárs, alkotó, művész, ő pedig nem más, mint Pajor Tamás, aki egyéb iránt a magyar hiphopban pionérként is avanzsálható, vagy beszélhetünk róla úgy is, hisz ő volt az első, vagy legalábbis az első közül szinte a legelső, aki a rappet berakta az ő repertoárjába, és ritmikusan szövegelt. Szervusz Tamás!
Köszöntelek, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon örülnék, hogyha most rögtön egy ilyen gyors időutazásba kapcsolnánk, mert ha szabad így fogalmaznom, akkor te valóban egy ilyen pálfordulásom mentél keresztül az életed során, és annak idején, amikor a Neurotic együttest megalapítottátok, ahhoz képest a mostani Pajor Tamás az egy ilyen 180 fokos fordulat. Hogyha most ebbe a blogba egy picikét tudnánk beszélni a Neurotikról, akkor annak nagyon örülnék, hogy hogy jött, miért alapítottátok meg, és mik voltak azok a nagy, híres botrányok?
Hát igen, ez valóban pálfordulat és nem térferdület. Szóval a Neurotic úgy született, hogy zenélni még nem igen tudtunk, viszont nagyszerűen bekajáltuk azt a Britanniából származó propagandát, hogy a punk zenéhez nem is kell zenélni tudni, csak három akkordot. És hát viszont a botrányra és az extravaganciára pedig nagyon is kivoltunk hegyezve, úgyhogy a közbotrány okozásról szóltak az első fellépéseink. Máig emlékszem, a Kassák klubban volt az első, és ezzel egyidejileg tulajdonképpen az underground világnak, művészvilágnak, valamennyire az ellenzékiségnek is a résztvevőivé váltunk, illetve hát az intenzív droghasználatnak is a szereplőivé, sajnálatos módon. Na lényeg, hogy ekkoriban még a zenélés az csak másodlagos volt, és hát hogy is mondjam, az én életemben bár rendkívüli fontosságú a zene, de ma sem tartom magam zenésznek, pláne nem énekesnek. Mikor azt mondják, hogy énekes, akkor azt mondom, hogy nem vagyok énekes, csak érdekes. Úgyhogy ez azóta is így van, mert alapvetően üzenetközpontúan közelítem meg a művészetet, meg az egész világlátásom egy ilyen kommunikatív, szócső, alkatú valami. Úgyhogy ebből fakadt az, hogy eleinte, ahogy a Müller Péter mondta egyszer, ő először is az előadó művész látta meg bennem, aztán úgy elkezdtem felfejlődni szövegben, és ahogy említetted, 1986-ban írtam meg, hát én is tudomásom szerint az első magyar rapnek mondanám.
Bár lennének szakbarbárok, akik ezzel vitatkoznának, mert ugye nyugodtan. 84-ben Fenyő Miki,
ja, Fenyő Miki hozta igen. Fenyő Miki, az egy kicsit másfajta az a break, de nincs ebbe verseny.
Azért mégiscsak egy ilyen ritmikus szógimnasztika volt, amivel operált.
Abszolút, abszolút. Úgyhogy a Fenyő Miki egyébként is régen szemben lakott velem, én is a Szent István Parkban laktam akkoriban, és aztán később ezt tisztáztuk, amikor egyszer találkoztunk. Szóval a lényeg az, hogy igen, szóval az elsők között. Nekem borzasztóan inspiráló volt az, hogy meghallottam a 80-as évek közepétől az Amerikában már 80-tól futó Curtis Blow féle első generációs rappet, és nagyon-nagyon megragadott, és egyből elkezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt magyarul megcsinálni. És én igazából soha nem másoltam úgy semmit, hogy nekiültem, és akkor hogy is csinálják, hanem egyszerűen átfolyt rajtam az élmény, és utána megszültem ennek a magyar verziót. Ebből fakad az, hogy amikor a Geszti Peti kijött a repülőkkel később, akkor akkor azért óriási különbség volt nem csak a tartalmi vonatkozásban kettőnk között, hanem a rap technikában is, mert én azért sosem ezt a hagyományos hip-hopot nyomtam, hanem az akkor is már egy kicsit az volt, amit ma szózenének neveztem el.
Két dolog is eszembe jutott, miközben beszéltél. Az egyik az, hogy ugye még mindig a 80-as évek végén járunk, Curtis Blow-ról beszéltél. Hogy tudtál akkoriban hozzájutni ez az információhoz? Mert azért jó, nyilvánvalóan a 80-as évek közepe tájékán már a Public Enemy, Beastie Boys, Run DMC azért itthon is elérhető volt, de te pont Curtis Blow-t mondod, és azért az annyira szerintem nem nagyon volt a köztudatban.
Hát nem tudom, állna ez ment a bulikban.
Melyik a These are the Brains?
Nem, a New York, the City of Dream, valami ilyesmi kezdetű.
De azt hiszem, az Grandmaster Flash.
Akkor lehet, hogy már keverem, de a Curtis Blow-t is hallgattuk. Szóval lényeg az, hogy ezek az ős rappek mentek, aztán persze később a Run DMC-t is, de azt hiszem már később. Lényeg, hogy maga a műfaj az úgy tűnt akkoriban, hogy ez egy tipikus esete az ilyen egy nyári fellángolásnak, vagy egy-két nyári fellángolásnak, és mindenki azt jósolta, hogy ez a műfaj, ez bele fog állni fejjel a földbe. Ehhez képest ma már tudjuk, hogy mivé vált. Úgyhogy vicces az élet, de szerintem ez azért van, mert azt, amit most egyszerűség kedvéért rapnek, vagy hip-hopnak hívunk, az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon ősi műfaj. Szóval a ritmikus szövegmondás, különösen zenei kísérettel, az a legősibb regélési műfaj, versmondási műfaj, egyidős az emberrel. Az emberben igény van nem csak a melódiára és a harmóniára, hanem a ritmusra is, és a ritmikus szövegmondás bevésődése, impulzivitása, a személyiségre gyakorolt hatása óriási. Tehát meg sokszorozódik. Nem véletlenül, hogy ennyire szívja magába a közvélemény a világ a mai napig.
Sőt, olyan szinten, hogy olvastam egy kimutatást, hogy a tavalyi évben világviszonylatban a legtöbb zenei eladás az az underground rap és hip-hop műfajnak köszönhető, ami fantasztikus, és egyben azért érdekes, és egy kicsit rémisztő is, de ne szaladjunk annyira nagyon előre. Még mindig a 80-as évek, és ugyebár rólad lehet tudni, hogy most 2021-ben szinte tiszteletesként, mint prédikátor funkcionálsz, de azért még mindig a Neurotikról beszéljünk egy picikét, és mondtad, hogy azért ott a kápszi azért az folyt, ment jobbra-balra. Én kíváncsi vagyok, hogy mihez lehetett hozzájutni egyébként akkoriban?
Hát akkoriban javarészt minden kábítószer házilagos előállítású volt, kivéve amit recepthamisításokon keresztül váltottunk ki, amiből aztán rendőrségi ügy is lett, a gyógyszertárakból, meg kórházakból kilopott ez meg az.
De ez amfetamin származékok?
Hát nem, vagy? Alapvetően, amit ugye a kórházakból, meg a gyógyszertárból lehetett, az vagy kodein, vagy annál keményebb morfin.
Ó.
Egyre inkább ugye az ópiát függőség lett úrán rajtunk, és ez igazán veszélyes, és hát ott tényleg az történt, hogy a mággóborból kinyert ópiumos sterilizálatlanul használtuk intravénásan, és hát volt olyan, aki előttem összeesett, és hát súlyos következményei lettek azért ennek, szóval maradandó károsodásokat szenvedtem én ebben a történetben. Emellett hát igazából politoxikomániás voltam, szóval minden fajta kábítószert fogyasztottam, gyógyszerektől a marihuána, a hasis, időnként LSD, amfetamin és minden.
De a vasfüggöny mögül, bocsánat, hogy leragadok ennél a dolgnál, de azért mégiscsak ez egy érdekes történet. Hogy lehetett például a marihuánához hozzájutni?
Hát mondom,
házi termesztés?
Házi termesztés részben, de azért a vadkenderek között is, most nem akarok tippet adni.
Jó, a Balatonon meg azért
ki lehetett azokat szűrni, amik magasabb THC tartalmak voltak, és akkor nyilván ezekből.
Innen folytatjuk majd, hoztál magaddal 5 dalt.
Azt hiszem, hogy már THC.
Nem. CBD van a zsebemben.
Azt már nem hordok magam.
Igen, erre majd visszatérünk, hogy hattad el ezt a korszakot, az milyen hatással volt rád. Hoztál magaddal 5 darab dalt, és kezdjük is az elsővel, az pedig a Kezdet fiaitól a Budapest mód következik. Itt a Beat-en. Beat.
Budapest füstös nappalém, ahova talpig fáradtan. Érek haza aznap is, ha éppen otthon maradtam. Budapest a dús szár, a Duna a mosolyod, a fürdéskor a dúsbár, épp az ajka doncsorog. Budapest az önmarcang, a hídvám és a sarc, egy elme mélyi néma hang, egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág, épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a mély dekoltás. Budapest izzadt sósink, csak úgy belehányva, Európa shopping papír zacskójába. Panik és malteregó, kis szájszéi komplexus, egy kifosztott Tesco, polcán hagyott konzervhús. Pest erkélyen disznót vágni, lakótelep, terasz, kiskád, hogy tavasszal a kosztolányi virágzanak a rasszisták. Pest a füst az alkohol, adatok a vérben, Pest hogy fesztitalozol, akkor is ha épp nem, Pest hogy késni megszokol, Pest hogy nem is méred, Pest egy lusta metronóm nyelv, én az eltérésed. Pest egy kimustrált szokol, porlasztotta étel, szemcsés hanghullámokon megszakadó vétel. Budapest borsósuket, falmi befogja fülét, féli megértésüket, Pest rossz hallókészülék, Pest gyors lakóházak, lerakat és outlet, az elme alak sorában egy kiadó ötlet. Pest a lakáskultúra, s hogy real estét kívánok, Pest a jólét kontúrja, divák és díványok. Város túl a városon, ahol várom ott van, Pest egy távoli rokon, épp látogatóban. Talán én is Pest vagyok, Pest a pestiségem, Pest, hogy rég Pesten lakok, s nem lettem pesti mégsem. Egy ragmi rossz helyen csüng, egy képzőmiből jellett, Pest, hogy elbeszédülünk folyton egymás mellett. Pest, hogy az ív inspirál, ha körhintál a ríma stíl, Pest egy teleírt spirál, lapon a rott ringlis pill. A szókötés, a kézi munka, egy kényszerből felvett póz, hogy egyre csak magunkra, hogyha öltünk nyelvet. Pest az etvasz és a kunst, hogy mersz még bravúrozni, Pest, hogy végül megtanulsz bilincsben azsúrozni. Budapest egy gruppen, mi egyszer tán elszinglisül, de most tágs ez így gutten, dugjuk dajcsul zsinglisül, elégia és pátosz. Pest, hogy már csak körben, hajón belül lapátolsz egy felmosó vödörben, hogy a halált vállalom, Pest kő az epében, szép gömbölyű fájdalom az ország közepében.
Minden zenében van egy kis hip-hop.
A mára sajnos már feloszlott kezdett fiai után visszatérünk a mi kis valóságunkba itt a Wolf Áramlatban. Vendégem Pajor Tamás, és egy kezdett fiai dalt hoztál el magaddal. Nagyon érdekelne az, hogy miért pont kezdett fiait hoztál, és egyáltalán hogy jutott a látóteredbe?
Nekem a fiaim mutatták meg, Ábris Ábrahám fiam, és tulajdonképpen a kezdett fiai segített nekem egy kicsit visszajönni a mai szövegmondásos zenéhez, és ezt azért is tudta kiharcolni nálam, mert igen magas szinten művelték a fiúk, Závada Peti és Süveg Márk ezt a műfajt, és rendkívüli kreativitás, leleményesség, nyelvi attrakció, szóképek, egymásba folyó, kiemelkedő minőségű rímpárok jellemzik, és azért választottam a Budapest mód, ami ugye önmagában is egy szójáték, mert hát tudva levő, én is nagyon kedvelem a nyelvi játékokat, és ezen belül is Budapestről több dalt írtam én magam is, úgyhogy ez témaválasztásában is nagyon megérintett, és egyből rezonáltam rá. azért az ő világuk egy kicsit dárkabb, egy kicsit sötétebb, és aztán később sajnos még reménytelenebbé vált az alkotói korszakukban. Ekkor azért még nem volt annyira az, de a brilliáns tehetség az egyértelmű.
Nyilván a fiúk kamatoztatják tovább a tehetségüket. Szájda a mai napig aktív, Petike pedig ugye átpártolt a színházba, ami, ha szabad így mondani, akkor emelt a presztízsén. Vele is majd szeretnék beszélni, mint vendég, de ő úgy fogalmazott, mindenképpen remélem, hogy látni fogja és átadjuk, ő úgy fogalmazott, hogy neki valahogy a rap az így elég volt, és már nem tud azonosulni a régi ényével, és ha már ez az azonosulás a téma, akkor te hogy tudsz azonosulni a neurotikus éneddel? Mik azok a hibák mondjuk, amiket elkövettél, és mai fejjel azt mondanád, hogy ezt nem kellett volna?
Hát valószínűleg még kevésbé, mint Závada Peti a korábbi rappes ényével. Amúgy én is a rappen belül azért moderálódtam, finomodtam, és nem, ezért sem mondom már rapnek azt, amit csinálok, de most ennél lényegesebb kérdés az, amit feltettél, hogy hogyan viszonyulok az egykori énemhez. Erre azért megkerülhetetlen, hogy biblikus alapú választ adjak. Ez pedig nem más, mint az újra való megszületés. Szóval az, amikor az emberrel tényleg megtörténik, amiről Jézus beszél, és nem egy formális, rituális vallásnak a követője lesz az ember, hanem egy személyes, transzcendens, valós találkozáson megy át, akkor meg tud történni az, amit maga Jézus újjászületésnek vagy újraszületésnek hív, és ekkor az emberben tulajdonképpen minden újraíródik, a belső törvény, és ebből fakadóan nem egy külső kényszer, erőfeszítés, erőlködés hatására változik meg az ember, és ebből a változásból képződik le az a korábbi énnyire való reflexiója, amelyben az ember ilyenkor egy értékítéletet fogalmaz meg, és ez általában negatív értékítélet, vagy mondhatnám mindig negatív, azzal együtt is, hogy nyilván látom visszamenőlegesen is az akkori értékeimet, mint ahogy természetesen minden emberben látom az értéket, de az ember jó, hogyha magához kritikusabb, mint másokhoz.
Igen, nyilván, és hogyha az nem történt volna meg, akkor most nem ülnél itt, és nem lenne az a bölcs tapasztalat, aminek alapjául tudnál erről beszélni.
Biztos, hogy nem ülnék itt, ebben szinte 100%-ig bizonyos.
Igen, és a te esetedben különösképpen érdekes, hogy ez a transformálódás, vagy a manifestáció, az pont filmre lett véve, és ez pedig a Rocktérítő című film, ami elindult A-ból, de Y-ba torkolott.
Igen. Ez nagyon érdekes sztori. Tudomásom szerint a kultúrtörténet egyetlen ilyen története, de örülnék, ha lenne még egy, mert akkor már is lenne egy szellemi testvérem ilyen értelemben is. Szóval a lényeg, hogy ezt senki nem gondolta, maga Xantusz János a rendező, aki sajnos azóta elköltözött közülünk földi létből, is azt vallotta egy interjúban, hogy hát valami tragikus vég nézett ki, de tényleg az akkori életmódomban, amiben nem a kábítószer volt szinte legszörnyűbb, hanem a rock and rollnak nevezett komplett őrület, amelyben az ember úgy érezte, hogy ha nem botránkoztat meg minden nap nagyon sok embert, és nem úszik minden értelemben az árral szemben, és nem csinál őrült ilyen performatív dolgokat buszon, villamoson, metrón, színházban, moziban, akárhol éppen van, akkor egy nagy nulla.
Bocsánat, ez egyfajta olyan megfelelési kényszer, hogy ki szerettél volna tűnni a többiek közül, vagy...
Igen, de az őrület szellemének való megfelelési kényszer, hiszen az egésznek az alapmotívuma azért mégiscsak az, hogy egy kommunista diktatúra szürke, fantáziátlan világában, agyonfegyelmezett léthazugságban áramló emberfolyam közepén az ember joggal akar kiemelkedni, vagy valami más lenni, mint amit maga körül lát. Ez eddig szerintem jó is. A probléma az, hogy az a fajta válasz, amit mondjuk egyszerűség kedvéért nevezünk rock'n'rollnak, az nem arra adja meg a választ, amire szerettük volna. Ha arra adná meg, akkor nem csak az én történetem, ami egyébként ilyen értelemben jól hát folytatódott, nem végződött még, hála Istennek, de azért nagyon sok olyan történetet ismerünk, ahol fiatalon ért véget. És persze az utókor ilyenkor lelkesen hozsannázik, meglehetősen farizeusi módon és könnyűszerrel, mert ugye nem a helyükben van azoknak a 27-esek klubjának,
igen,
és a
többi, és a többi,
meg aki nem 27-esek azoknak, meg a tömegméretű áldozatok, hanem egy szociológiai jelenségként írja le, és elmondja, hogy ő hamar le tudta tenni a füves cigit, meg a mit tudom én mit, meg ő számára ez csak egy zene. Rendben van, nagyon örülök neki, de nem mindenki ilyen szerencsés alkat, én sem voltam ilyen, hanem az Isten kezére volt szükség, hogy kiragadjon ebből.
Innen folytatjuk, hallgassunk meg még egy dalt, a következő előadó Gege és a Séta című opuszt fogjuk meghallgatni itt a Beat-en. Innen folytatjuk.
Mindegy, hol kezdjük, ne hidd, hogy annyira más. Lelerepülnek a minden ágáról levelek. Szól az a vége vagy az eleje, ha lebegünk a fény felé, vagy ez csak egy többféle fény, közé ragadt villanás. Most meg sötét van, nem égnek körték, és önmagába csavarodó eltévedt körkép a város. Minden csak elmélet, törvény nincs, egy pontba örvénylik, beltér meg kültér. Mert ha elfagy a gyökér, mindegy mit ültettek, meg hogy hova, csak a pusztulás mi ismétlődik időtlenül. Amúgy meg hiába a kívül belül kihűlt terek, ha pusztulás az élet kell, az meg a földből előkerül. Itt van, aki előkelő, én inkább később kelek. Az első diagnózis néha végső lelet lehet, szóval miért mennél vissza oda? Minek az oda-vissza, ha öllel eltaszítod, eltaszítésről lelet. Ugyanaz a pont az időben van, hogy késő, máskor korai, szimultán emlékszem rá és várom, míg beborulva botorkálok fel a belső lépcsőn. Próbálok lépkedni egy napsütötte sávon. Itt túl szűk a hely, hogy tág dolgokat érintsek, úgyhogy csak miérteket keresek, mert miért is ne? Hova firtatnám a nagyságom, ha ilyen kicsi a föld a galaxisban, és én bennem még kisebb. Én bennem még kisebb, de így békésebb. Az új tudás is végismert, attól még föld meg ég is kell, hogy a végtelen érintes, hogy a végtelen. Én a végtelenben még kisebb, de így békésebb. Már rég ismert, attól még föl meg ég is kell, hogy a végtelen érinthess, hogy a végtelen érinthess. Tágítom a kört, de meghúzom a vonalat, az örök kéter helyett eszmélem az életteret. Olykor magasan kúszok át a való alatt, egyszer meg mélyen ébredek, önnön létem felett. Kevert hangrend, a forma tart lent, a tudás felemel, így a szó a tandem, én meg csak tekerek. Eszméket kövekbe belevések, aztán árnyék vetül a kövekre, egymásba nyíló jelenések. Egy madár a barlang falán, ballag felén, vagy épp az ablak helyén jár, táncolt a zápor. Szűr maszlag, zenék, altas, mesélj, halkan beszélj a zajban, ne félj, majd olvasok a szádról. Magasodó fények és sötétlő mélységek között élünk igazából. Az ajtómat zárom, de ablakot nyitok, ez az utcán minden sorház és minden szöveg házsor. Fáj a fejem a szájszól, voltunk már itt százszor, és százszor leszünk megint. Világserepekben virágűrnyi hervadások, de mind kinyílunk, ahogy a zárszó megszületik.
Wolfáram,
Wolfáramlat a
Beat, az ütős alternatíva.
Gegével sétálgattunk itt ezen a hétfői estén, ez itt még mindig a Wolfáramlat, vendégem még mindig Pajor Tamás. Hogyan jutottál el Gegéhez, aki egy viszonylag friss előadó? Én nagyon-nagyon szeretem, mert szerintem, ha szabad így fogalmaznom, még manapság egy picit underrated, ha lehet így hívni, egy előadót, viszont hatalmas flója van, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem a rím technikáját.
Én szerintem Gege a mai idők kezdett fia. Páratlan nyelvi készséggel rendelkezik, és én szerintem ő vállaltan nem akar, vagy talán nem is tud annyira főáramú lenni, hanem a végtelen számban egymásba folyó nyelvi játékok túlburjánzó világát adja, amely ugyanakkor azért nagyon-nagyon sokszor filozófikus. Kedvenc rímem tőle, megpróbálom pontosan idézni, hogy Szeretem a könyveket, kedvencem Mára is Sanyi. Tegnap csak egy órán volt olvasni, sajnos Mára is annyi. Szóval én mindig is nagyon-nagyon kedveltem a szellemességet, az igazi emelkedett szellemességet, és őnála ebből nagyon sok van.
És beszéltél arról, hogy ő talán vállaltan nincs benne a fősodronyba. Szerinted ez egy döntés kérdése, vagy szerencse? Mert így egy picit, mintha lehetne párhuzamot vonni közted és Geger között is. Igen. Nyilván van köztetek, nem tudom, 3 éve legalább.
Köszönöm szépen.
De hogy...
Ilyen öreg
te vagy ilyen fiatal. Szóval, hogy te se voltál benne a fősodronyba, de mégis nagyon fontos szerintem egy előadónál, hogy rendelkezzen egy olyan karizmával, ami bármit is csinál, valamilyen üzenettel rendelkezik, és szerintem a te életedben is az üzenet volt mindig is inkább az elsődleges, nem a ritmus, a szóképek, a zeneiség, hanem az üzenet. Ezt jól érzem?
Abszolút így van. Meg szerintem egy kicsit azt érzem, hogy ez nem is annyira választható, hanem az emberek az emberek megérzik, hogy kiből mi jön ki. És nyilván akikkel sokan tudnak szimpatizálni és azonosulni, mert egy olyan hangot szólaltatnak, mert mondok egy példát, Majka, aki amit csinál, azt tehetségesen csinálja, az együtt, hogy nem az én világom. De látszik, hogy tömegsikert arat, mert nagyon sokan érzik úgy, hogy ez az ő világuk. Most a szó, az irodalom és a zene közös kultúráját és közös kultúrmerítését tekintve nyilván Gege vagy a kezdetfia sokkal közelebb áll ahhoz, bár filozófiájukban azért ők is meglehetősen távol állnak, de mégis van egy közös halmaz.
Igen, de hogyha azt mondanánk, hogy ne teszem azt, itt ülne velünk Grécsi tanár úr, és hogy álljunk meg egy szóra, és hogyha szétbontanánk azt, hogy népszerűség, abban ugye benne van, hogy népszerű, és amit nagy közegbe be tud fogadni a nép, annak valamilyen szinten egyszerűbbnek kell lenni, hisz valljuk be, azért a nép az nagy átlagot tekintve, azt mondjuk, hogy átlagos ember, az egyszerűbb, úgyhogy a népszerűség az nem feltétlenül, sőt, szinte egyáltalán nem is a minőségi amplitudon múlik.
Nem, én nem ilyen értelemben használom, bár kétségtelen, hogy ilyen értelemben is lehet használni, de én nagyon sok olyan kiváló szerzőt és előadót tudok felsorolni, akiknek a nyelvi merítése, a szókészlete, az üzenete is jóval-jóval egyszerűbb annál, ez személyiségszerkezet függő, meg orientáció függő. Most, hogy ne a rap szénából merítsek, számomra a dalszövegírásban a legnagyobb etalont egyébként a nagy régi klasszikus slágerszerzők jelentették, mint Gédénes György, Seres Zsezső, Szenes Iván, akiknek a dalairól nem lehet elmondani, hogy bugyuták vagy felszínesek lettek volna, a legtöbb daluk rendkívül mély filozófikus erővel bíró zseniális alkotás volt, nagyon sok daluk. Persze voltak könnyedebb témáik is, de a komolyabbakat is olyan egyszerű szókészletből és olyan hétköznapisággal rakták össze, hogy az is egy nagyon magas iskola, hogy ezt valaki meg tudja csinálni. Sokfélék vagyunk.
Térjünk vissza egy picit hozzád. Az ópiátoktól hogy jutottunk el Jézusig?
Hát ez nagyon jó kérdés, és az életem legfontosabb üzenetét képezi azóta ez, mert a világtörténelem legfontosabb szereplőjéről beszélünk, és sajnos a legfontosabbat értik félre a legtöbben, legnagyobb mértékben. Ez nagyban hozzájárultak azok a szereplők, akik az ő nevében tevékenykedtek, ezért én is nagyon nagy óvatossággal és körültekintéssel akarom a számra venni Jézus Krisztus nevét, és képviselni őt, mert a legnagyobb értéket a legnehezebb képviselni. Ahhoz felnőni az a legnagyobb, tehát nem szeretnék ítélkezni sem azok fölött, akik ezen a próbán elbuktak, vagy gyengébben szerepeltek. Isten adja, hogy én jól tudjak szerepelni, és minél többen jól tudjanak. Minden esetre azt azért hát nem az fontos leszögezni, hogy azért nagyon sokszor visszaéltek az ő nevével, és az a közhiedelem, ami az ő személyét övezi, az az ellentartás, az a kézifék effektus, és különösen amikor a kereszténységről és annak pláne intézményesült formáiról van szó, ez az ellenhatás még inkább növekszik. Ehhez azért nagyon nagyban hozzájárult a történelmi kereszténység. Én zsidóként, ha már bekonferáltad, akkor azt is mondanám, a történelmi judaizmus is nem kevéssé, hiszen a farizeusok, illetve a főpapok és Jézus konfliktusa pontosan erről szólt. És azt gondolom, hogy a vallás a legveszélyesebb üzemmódja az emberiségnek, mert még egyszer mondom, a legnagyobb igazság körül tudnak legfalsabbul kisülni a dolgok, ha visszásan viszonyulunk hozzá. Ahogy mondja a Zsoltáros, hogy a visszáshoz az Úr visszás. És ezért adjon kegyelmet a mindenható, hogy mi ne legyünk azok. Szóval én úgy jutottam el Jézushoz, hogy 17-8 éves zsidó kis srácként belekerültem az undergroundba, és ott volt, aki a kezembe adta az Új Szövetséget, elkezdtem olvasni, és szíven talált az, hogy Jézus Krisztus valóságos személy, és éreztem, hogy egyszer oda kell majd állnom elé. És soha nem tudtam összeegyeztetni, és egyre kevésbé azzal, ahogy akkor elkezdtem élni, egyre nagyobb diszkrepancia, hasadás volt bennem ezeket illetően, amely végül elvezetett oda, hogy elmentem egy közösségbe, egy gyülekezetébe, aki akkor egy underground üldözött közösség volt, hasonlóan az én akkori underground világomhoz, és átadtam az életemet Jézusnak. Ez a legjobb döntés volt az életemben. Ez nem azt jelenti, hogy az életem fehér felhőkön való csücsülésből és rózsaszín ködből áll. Nagyon sok nehézségen átmentem azóta is, de ezekből általában megerősödve jövök ki, és ami pótolhatatlan, és semmiért nem cserélném el, az a reménység, amely egyben bizonyosság is, hogy ezután, a földi élet után vár egy csodálatos világ, amely már most belenyúlik az életembe.
Ez legyen most a végszó erre a blokkra, és menjünk tovább a következő dallal. Jöjjön DSP-től a Győztesek.
Nincs vagyon az érték, amit adunk, az a szavunk. Nem mutatjuk magunk többnek, mint amik vagyunk. Nem kellett, hogy kitűzzük a célt, mi csak csináltuk. Vitt a zene magával, és kitárult a világunk. Kopár ez a zeneipar, mint a Serengeti. Ha kergeted a klisséket, az nem lesz eredeti. Akit azár nem viszel, az mélyebbe talkod. Ha valamiben hiszel, azzal életben tartod. Utazz át az elmémen, a sok eleven emléken. Találd meg magad a zenében, légy a vendégem. Visszatértünk, jól látod, át törünk minden korlát. No pardon, a hármas újra port kavar a portádon. Nem csak hadarom a szót, én mindig magamat adom. Kitartó maradok, az életem egy maraton. Csak igazi győzteseknek van a helye köztünk. Sokat láttunk, de nem felejtjük el, honnan jöttünk. Akit azért nem viszel, az mélyebben tartod. Ha valamiben hiszel, az a életben tartod. Mindig állj fel, ne állj meg, aki kap, se add fel. A győztesek tudják, aki itt ad, csak az nyer. Akit azért nem viszel, az mélyebben tartod. Ha valamiben hiszel, az a életben tartod. Mindig állj fel, ne állj meg, aki kap, se add fel. A győztesek tudják, aki itt ad, csak az nyer.
Na mi van, itt a bomb, meg itt a tipa. Aki kikezd velünk, kikap a beat, ledob, mint a bika. Két polusú fegyver, lecsapunk minden uncsukú. Fölbe járaton dörömbölünk, engedjetek benni, csak hú, nem ismerünk kiskaput. Nehéz terep a rap, vigyázz, szóval lépsz. Ha eladtuk magunkat, tesó, akkor hol a pénz? Mikor belecsaptunk, nem tudtuk, mi lesz belőle. Most meg úgy pörög a rap, mint kint 95-ben. Azt hiszed, kifordulunk, te most szivasz. Á, a dob az úgy mellbe rúg, mint a Leonidas.
Ha berakod, kopan az állat, kész. Már varajt a pár olyan állatrész, hogy a kocsiba hallgatott fának mész. Nem ülhettünk örökké a padon meg a pincébe, de akkor lennék kamu, ha azt rappelném, mint 10 éve. Csak igazi győzteseknek van helye köztünk. Sokat láttunk, de nem felejtjük el, honnan jöttünk.
Akit azár nem viszel, az mélyebben talkod. Ha valamiben hiszel, az a életben tartod. Mindig állj fel, ne állj meg, aki kapcsolat fel. A győztesek tudják, aki gitta, csak az nyer. Akit azár nem viszel, az mélyebben talkod. Ha valamiben hiszel, az a életben tartod. Mindig állj fel, ne állj meg, aki kapcsolat fel. A győztesek tudják, aki gitta, csak az nyer.
A rap fog felemelni, mélyen belül érzem. Nem szorozzunk nyerni, jöttünk, nem kell ezüstérem. Magasan a létsz, mert erre kötelez a név. Jön a D, az SOP, gyökerek, közelek a fék. Csak az nyer, aki harap is, meg ugat is. Csak csináltuk és lehagytuk a teknőst, meg a nyulat is. Sose leszek céltábla, nem fektetnek két várra. Két lábban a földön pedig csúszik, mint egy jégpálya.
Minket az élet iklet, kultúra és életérzés. A fejedben a szövegek összeállnak képregényé. A ti repettek picsa füst, ha mi repünk erdő tűz. Amit elértünk, azt már nem vehetik el tőlünk. Érinthetetlenek vagyunk a rossz akaróknak. Az új dalok letarálnak apró darabokra. A hip-hop nekünk hitan, de a rim narkó. A szív hangom, ez a rim napló.
Akit azár nem viszel, az mélyebben talkod. Ha valamiben hiszel, az a életben tartod. Mindig állj fel, ne állj meg, aki kapcsolat fel. A győztesek tudják, aki gitta, csak az nyer. Akit azár nem viszel, az mélyebben talkod. Ha valamiben hiszel, az a életben tartod. Mindig állj fel, ne állj meg, aki kapcsolat fel. A győztesek tudják, aki gitta, csak az nyer.
Wolfáramlott a beat. Az ütős alternatíva.
A DSP-től a Győztesek című track szólt itt a beaten, ez még mindig a Wolfáramlott, és még mindig Pajor Tamás. Eljutottunk ugye Jézusig, már mint a te életedbe. Mit tudsz kezdeni például egy ateistával? Tehát nyilvánvalóan mindenkinek a saját életében megvannak a megélési szempontok, amik kialakítják a világnézetet, és hogyha valaki esetleg arra jut az életében, hogy oké, de nekem még vannak kérdéseim, és a kérdéseimre például a Biblia nem ad megfelelően választ, akkor az lenne igazából a kérdésem, hogy az a típusú keresztény vagy-e, aki elfogadó és megértő, vagy az a fajta keresztény, aki mindenképpen próbálja a maga igazát rávezetni a másikra. Ez most elnézést, hogyha ez egy picit ilyen erős kérdés, csak én...
Egyáltalán nem erős kérdés, nagyon jó kérdés, csak a fogalmakat egy picit pontosítom. Először okay. is tisztázzuk, hogy különbség van az ateista és az agnosztikus között. Akit te most leírtál, az egy agnosztikus ember, akinek még kérdései vannak, nincs meggyőződve arról, hogy Isten létezik, vagy nem létezik, kérdései vannak ezzel kapcsolatban. Ez egy, mondhatni, egészen optimális állapot, mert a kérdésekre lehet jó válaszokat adni. Az ateista, az egy más kérdés, az egy hamis meggyőződés, ugyanis azt, hogy Isten nem létezik, azt lehetetlen bizonyítani. Tehát ezt logikailag lehetetlen bizonyítani, mert nem lehet kitűzni sem olyan természettudományos kutatás célját, amely azt kívánja bizonyítani, hogy Isten létezik vagy nem létezik, hiszen a tudományos állítások igazolhatóak és cáfolhatóak kell, hogy legyenek. Tehát ergo, ez szamárság, az ateizmus bizonyíthatatlan. A teizmus sem bizonyítható, de ebben mondjuk azt, hogy egy elfogulatlan, döntés nem hozó ember azt tudja mondani, hogy mind a kettő hit alapú, döntés alapú. Egyik azt gondolja, én ateista leszek, másik én hívő leszek. Ezt tiszteletbe kell tartani, és éppen ezért, mivel én ezt tiszteletbe tartom, én egy abszolút elfogadó ember vagyok, akkor is, ha valaki ateista, hiszen nem tudhatom, hogy miért az. És ahogy utaltam rá, a kereszténység története, meg egyáltalán a vallás története számos olyan okot szolgáltatott, ami sok embert ebbe az irányba taszított. Úgyhogy, és másik pedig, az én mércém sokkal magasabb. Tehát ha ő azt mondja magáról, hogy ateista, akkor ezzel azt is mondja, hogy az erkölcsi világnézete, hozzáállása az esetleges, random, szituációs, mert az ateistákat nem köti ilyen értelemben, nyilván a állami törvények igen. Én viszont azt mondom magamról, hogy hívő vagyok, akkor viszont engem költ minimum a 10 parancsolat, és még nagyon sok igazság, ami a Bibliában van. Tehát nekem kell sokkal elfogadóbbnak, és jobb fejnek lenni, és a szeretetre képesnek lenni. És igyekszem is, hogy így legyen. Ez viszont nem áll ellentétben azzal, hogy megpróbáljam meggyőzni őt, ahogy mondtad, az igazamról, nem az igazamról, hanem egy olyan igazságról, amely nagyobb nálam is, és erre én a saját történetemet használom fel eszközül, vagy ő használ fel engem eszközül mások meggyőzésére. Ez a kettő nem áll ellentétben, mert meggyőzni lehet úgy is, hogy forró olmot öntök a füledbe, ha nem azt mondod, amit én. Erre is volt példa, de ennek soha
pont
nem
a kereszténység.
Sajnálatos keresztény esetben, de ugye ennek soha lényegében fakadóan soha nem tud hit létrejönni egy ilyen erőszakból, de ennél enyhébb erőszakból sem, hiszen a hit létrejöttének az alapfeltétele a szabadság és a tisztelet, és ennél még alapvetőbb a szeretet. Tehát ha nincs ez meg, akkor hitről nem tudunk beszélni. Tehát éppen ezért én a meggyőzés eszközével, de a meggyőzés eszköze az pedig a másikat minimum nem, hogy ember számba veszi, hanem tiszteli és elfogadja úgy, ahogy van, de fejebb nem ért egyet azzal, amit az állít.
És mi a helyzet mondjuk a többi világvallással? Hol van a közös metszéspont? Nyilván az elfogadás és a szeretet az, ami a kiinduló pontja, csak ez azért lehet kicsit belekötni, mert ha már az elfogadásról beszélünk, és ha már mondjuk pont a kereszténység, és voltak a hódító keresztény hadjáratok, ami nem pont az elfogadásról szólt.
Egyáltalán nem az elfogadásról szólt, hát még ezért mondtam, hogy a kereszténységet, ami azért egy nagyon necces dolog, mert a kereszténység az nem a kereszt szóval áll összefüggésben, hanem ugye az angol vagy a német mondja Krisztián vagy Christian, tehát Christian. A Krisztussal, a Krisztosszal, vagyis a Messiáhal, a héber Messiással, tehát a messiási embereknek kellene, hogy legyenek a keresztényeknek, vagyis olyanoknak, mint Jézus és a tanítványai, legalábbis törekedniük kéne nagyon. Na most, aki karddal a kezében beszél erről, az eleve hite, kivéve ha az a foglalkozás, hogy katona és honvédő háborút folytat, az egy másik téma, de itt most az offenzív erőszakos cselekményekről van szó. Szóval ezek összeegyeztetve.
Igen, mert pont a 10 parancsolatban ugye benne van, hogy ne őj, de hogyha Isten, ha szeretet nevében ölsz, az nem létezik.
Ilyen nincs. Hát éppen ezért mondom, hogy az, hogy hogyan éltek vele vissza a kereszténységgel, Jézus nevével, ez körülbelül olyan, mintha tőled ellopják a személyigazolványodat, és banki műveleteket csinálnak a tudtod nélkül, vagy más kasságokat. Szóval ez megtörtént tömegméretekben, de ehhez az alapszemélynek semmi köze nincs, hiszen Isten szabad akaratot adott minden embernek, hát ezért néz ki így a világ. De egyben ezért nézhet ki jól is, hogyha szabad akaratunkat kezdjük jóra használni. Én erről igyekszem meggyőzni az embereket, és hát példát is mutatni, nyilván nem tökéleteset.
Nagyon érdekes, nagyon sok emberrel beszélgettem már vallással kapcsolatban, én is keresztény katolikus iskolában nevelkedtem, de amerre jártam a világban és az országban, akik nem hívők, azoknak így kollektíve van egy olyan álláspontjuk, hogy a hit a gyenge emberek kapaszkodója. Mi szerint nem tudjuk, hogy mi véget vagyunk a Földön, nem tudjuk, hogy mi fog történni majd az életünk után, és mivel nem rendelkezünk ezzel a tudással, ezért belekapaszkodunk valamibe, ami tartja a reményt. Te ezzel kapcsolatban mit gondolsz?
Hát finoman szóval csocsiságnak tartom. Próbálja ki csak valaki, hogy mennyire könnyebb hívőnek lenni, és vagy olvassa el a Bibliát, akár csak mint egy kultúrkincset, mert mindenképpen az emberiség alapműve, akár honnan nézzük, és azt fogja látni, hogy a hit legnagyobb hősei, azok nagyon nehéz sorsú emberek voltak. Tehát szó nincs erről. Ez egy tipikus ilyen posztmodern visszavetítés. Az egész Biblia leglényegibb üzenete, ha egy szóban akarnám megragadni, az, amire az embernek legjobban szüksége van, és sajnos ezt a szót is sokan és sokszor elkoptatták, de attól még az igazi tartalma az igaz, ez nem más, mint a szeretet. Tehát a szeretet, mert Isten úgy jelentette ki magát az új szövetségben, amely szerves egységben áll az új szövetséggel, tehát elvezet oda, hogy ő maga a szeretet. Egyetlen egy más ilyen eszenciális állítást nem mondott magáról Isten, tehát azt állíthatjuk róla, hogy ő mindenható, mindentudó, hatalmas, de hogy ő maga a szeretet, még egy ilyen állítás van, emésztő tűz. Tehát emésztő tűz, hőfokú szeretet. Ennyire szereti az embert, és annyira, hogy az egyszülött fiát adta azért, hogy aki el tudja azt hinni, hogy egy teljesen ártatlan ember előre látta, hogy te, meg én létezni fogunk, és fölvette magára Isten előtt, mert lesz ítélet a bűneinket, hogy nem minket érjen az az ítélet, a saját bűneinkért. Ebben nyilvánult meg ez a szeretet, és hadd mondjak egy pár sort a Szeretet extázis című versenyből, ami tulajdonképpen erről szól. A szeretet extázis, földön kívület, csak belőle csinál ő folyton szívügyet. A szeretet gyémánt, de nem szénvegyület, vakít, ha mögéd mutatnak szégyenfület. A szeretet észkijárat, még bírta a gát, de nézd a víz kijárat. A szeretet folyó, de ha nincs ártere, elindul, ahogy a nagyi csártere. Mert hív az ég, de túl nagy a létrehossza, ami nincs itt, csak ott, azt itt létrehozza. Haragja gyorsan elszáll, nem ró fel vétket, mint apa, ki zokniban legóra lépett. A szeretet kertben terített asztal, ha mindenki elment, akkor is marasztal. A szeretet fényt tart, a gyarló énnek, vannak, akik egész gyertyatartót kérnek, nyugodt, nem köt bele minden kis hibába, vágyi gratulálni majd, hogy nem éltél hiába. És mint harmat jön a rétre, és anya haza hétre, és kérdi, meleget ettél-e ebédre, úgy törődik veled, ha lelked ilyet. Azt hitted elhagyod, de hogy tennél ilyet? Mindent hisz, csak nem alél el a meséktől, vacsorát is hoz, ha kell kegyelmeségtől, a szeretet ad, bár nincs hozzá nimbusza, de pont jó a lepukkant Volkswagen kis busza. És ha a menet szél, bánt is a szemednél, ablakhoz enged, ha annyira szeretnél, jelez, int a húzattól duzzadó ingen, mint célbíró kinn a Hungaroringen. Az utat nézi épp, szól hol a kézifék, ha kilépnek eléd, a megzavart őzikék. Innen is van tovább, de csak eddig.
Oh. Köszönjük szépen, most hallgassuk meg a Hősöktől a Megismételhetetlen című dalt, és innen folytatjuk.
Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó a jövőt felé bátran, táplálkozz a múltadból, élmény kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a mindennapok hőseinek.
Sosem leszek én a donor, hogyha álmodik a nyomor, ami bús komor, azt nálam nem veszi be a gyomor. Vigyáznom kell, mert minden sarkon rám veszélyes. Veszélyes az élet, tudom, élet veszélyes. A szívem fáj, mert összeszorítja egy sató. Mind a mai napig nagyon hiányzó még anyu. Könnyezik a tollam és a papír a zsebkendő. Sok mindent ötlük, hogy mit írok, de főleg a kedvemtől. A jövőmet megjósoltam már az őskorban. Ha meghalok, tud, hogy a mindennapokban hős voltam. Emelkedj ki a tömegből, legyél az egyetlen. Felejthetetlen és egyben megismételhetetlen. Van, amit kitörölhetsz, de egyet nem. Hogy honnan jöttél, lehetett a múlt bármilyen kegyetlen. Kegyelem töfés, az arany lövés, a végső állomás. Nincsen már vissza, nem lesz több ráadás.
Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó, a jövőt felé bátran. Táplálkozz a múltadból, élményt kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a mindennapok hőseinek. Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó, a jövőt felé bátran. Táplálkozz a múltadból, élményt kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a mindennapok hőseinek.
Az első szív dobbanás, az első szívben robbanás. Csopanás a nagybetűsbe, egy lemeztesó ezt betűzte. Egy holkár a szabadban, a föld alatt a metrón. Az első teg a lépcsőn, az első munkanapot hétfő. Egy koncert, Párizs, egy percse volt már is eltelt. Az álmod életre keltette, mint a himnusz Perkel. Erkély a fut el a szürke, hétköznapokban átlát. Már gyerekkorban átállt, azóta sem váltál. Gondozta előtetted, nevelt fel, ha a tiéd. Ne kérdezd, hogy miért, hisz néha megfordul a föld. Átírja, mert a sors a legnagyobb költő. Mindegy az, hogy hány év lehet, akár egy ember öltő. Megismételhetetlen, ami neked lehetetlen volt. A dalban szív, a szívben halk dallam dalolt. Kapaszkodj bele abba, ami fontos, ne legyen foltos, ne legyen koszos, mocskos, hisz neked ez jó.
Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó, a jövőt felé bátran. Táplálkozz a múltadból, élményt kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a
minden napok őseinek. Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó, a jövőt felé bátran táplálkozz a múltadból, élmény kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a minden napok őseinek.
Ja, visszaemlékezni, ez a nosztalgia ismérve, rácsodálkozni arra, milyen jó volt 10 éve. Iskola, pajtások, élmény velük egykoron. Aha. Felébreszt a valóság, az élettől egy nagy pofon menni, be nem menekülni, azon tűnődöm. Kiboldogul itthon, meg kinek jött be külföldön, mondják, úgy kéne én, mint Marci hevesen. A legfontosabb mégis, ha be teljes üreg szerelem. Törd fel, munkában, tanulásban, sportban, magadnak bizonyítva ne higgy a mutatókban. Gallódni nem lehet, mindig csak sodródni, tisztán nevetni inkább, és őszintén feloldódni. Gondbaj, ha sokszor lesz, csak ne dőj romba. Buktatókkal tele van a világ programozva, hogy meddig mehetsz el, annak vannak határai, de úgy könnyebb, ha az ember mellett ott a barátai.
Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó, a jövőt felé bátran táplálkozz a múltadból, élmény kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a minden napok őseinek. Ez a beszéd, állj meg egy percre, az idő múlandó, a jövőt felé bátran táplálkozz a múltadból, élmény kitartás, hogy többre vigyed. Ezt küldjük a minden napok őseinek.
Wolfáramlat a beat-en. Minden zenében van egy kis hip-hop.
Szóval ez volt a Hősöktől a Megismételhetetlen. Miért pont ezt a dalt választottad?
A DSP-re is egy picit még visszautalok, amiből az előbb játszottunk be egy tracket, illetve a Hősökre is, és a DSP-re is, és még sok nagyszerű formációra igaz az, hogy ezt a úgymond lakótelepi életérzést, alulról jövő, tulajdonképpen ez az igazi rap. Tehát amit én csinálok, az nem, mert én nem ebből a közegből jöttem talán soha, de...
Erről lehetne lamentálni, hogy mi az igazi.
Igen, hát az sokféle lehet. A lényeg az, hogy ez feleltethető meg leginkább annak az amerikai hip-hopnak, ami szintén valahonnan az egyszerű srácok köréből támadt a Clevelandben, meg New Yorkban, meg Los Angelesben, mindenhol. Magyarul engem az ragad meg ebben, hogy ebben az egyszerűségben például ugyanúgy megmutatkozik, főleg ezekben, amiket most bejátszottam, az a mélység, amit az előbb mondjuk Szenes Ivánnak tulajdonítottam. Szóval, és ebből látszik az, hogy az érték az nem műveltség függő feltétlenül, és nem tudás függő alapvetően, hanem szív függő. Szóval az emberi minőségtől függ, hogy mennyire mélyen, és mennyire empatikusan, és mennyire önazonosan egy belső mércét követve, és hát hogyha ez a belső mérce minél nagyobb köszönő viszonyban áll az általam vallott bibliai értékekkel, az annál jobb, követve tud az ember megnyilatkozni. És ezekben a dalokban én azt szeretem, hogy van ebben egy borzasztóan egy életigenlés. Tehát, hogy arról szólnak, hogy most nagyon leegyszerűsítve, hogy itt vagyunk mi előnytelen szituban, de ki akarunk törni, és egyszerűen a büdös életben nem fogjuk föladni, megcsináljuk azt, amiről álmodtunk, és hogyha nagyon-nagyon kemény út vezet, akkor is kitartunk emellett, és nekem ez szimpatikus.
Ez kicsit visszás is tud lenni, pont a saját példámból tudom ezt mondani, mert hogy ugye az ember elindul alulról, és el szeretne jutni A-ból B-be, és hogyha eljutunk B-be, és a B-t azt mondjuk annak definiáljuk, hogy befutunk, lehet monetizálni a történetet a legnagyobb fesztiválokon, ott vagy a legnagyobb színpadokon, akkor egy idő után az elkényelmesedésből elfelejtesz ember maradni, és folyamatosan vissza kell találni magadhoz. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen örökös játék, ami a szépsége talán az, hogy a magyar nyelvünknek köszönhetően is sokkal sokrétebb módon tudjuk kifejezni magunkat, mint mondjuk adott esetben angol nyelven. De most nem rólam beszélünk, hanem rólad, és szeretném, hogyha pár szót ejtenénk a gyermekeidről is, hogy az a tudás, ami az elmúlt évtizedek során
összegyűlt benned, mennyire lett kamatoztatva szerinted a gyermekeidben, ugyanis beszélünk Kristófról, aki, hogyha nem ismer a nagy érdemű, de már találkozott a Mi van a veled című, nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt definiálni.
Abszurd humor.
Igen, egy ilyen trash beszélgetős műsor, ő az egyik atya, a másik pedig Ábrahám, aki egy baromi jó MC, és ő azért követi az édesapja nyomdokait, legalábbis az én nézőpontomból, ugyanis nincs benne a fősodronyba, de kb. Ennyi múlna, hogy benne legyen. Meg ugye mit nevezünk fősodronynak?
Hát igen, ezen sokat vitatkozunk az Ábrissal, meg még hozzáteszem, a felsorolásból ne hagyjuk ki, még, bárhogyha nem is konkrétan ehhez a műfajhoz kapcsolódik, de a Honna lányomat sem, aki zseniálisan rajzol.
Bocsánat, és őt nem ismerem.
Semmi baj, hát gondoltam. De visszatérve Kristófra és Ábrissra, hát Ábriss ugye tényleg az MLP című, MLP elnevezésű formációjával legalábbis a szakma óriási tiszteletét kivívta néhány évvel ezelőtt, de van legalább 3-4 zenei irányzata, amit ilyen szinten csinál, szóval elmegy egy klasszikus zenei koncert, és ír egy olyan darabot, mint mondjuk Rákmányinov. Most legalábbis az én fülemnek, aki nem értek a klasszikus zenéhez, vagy ugyanúgy nekiáll, és egy világslágert feldolgoz ilyen jazz-rockban, mint a Dirty Loops, vagy csinál ilyen neoromantikus, instrumentális zenét. Szóval nagyon sok, és hát most van egy gospel formációja, az Ararat Worship. Tehát mindegyiket nagyon magasan műveli, zenét is, szöveget is. Viszont a kérdés az volt, hogy az mennyire kamatozik, ami bennem összegyűlt. Hát erre azt tudom mondani, hogy ezt így közvetlenül nem én adtam át, hanem az égből adatott át, mert én inkább
hát azért genetikailag, igen, biokémiailag azért átadtál nyilván, sejteket.
De nem egy tudatos munka eredménye volt, mert az inkább arról szólt, hogy próbáltam őket elorientálni másik irányba, ismerve ennek a világnak a belső szenvedéseit, de hát nem sikerült egyiket sem.
Hogy néz ki nálatok például egy vasárnapi ebéd? Ott van-e mindenki az asztalnál, és mindenki mondja azt, ami foglalkoztatja. Te vagy a bandavezér, vagy mindenki a maga módján bandavezér?
Hát ez egy érdekes. Kicsit olyan, mint amikor a izraeli miniszterelnököt megkezdik, hogy mennyire nehéz a munka, és akkor elmondja, hogy hát igen, én itt mit tenni, 7 millió miniszterelnöke vagyok, és kicsit nálunk is mindenki miniszterelnök, és ráadásul a feleségemet se hagyjuk ki, mert őnek is megvan a magához való kurázsia ebben a hozzászólás versenyben, és hát azért neki nagyban köszönhetik a gyerekek, hogy azok lettek, akik vagyis nagyon-nagyon jó fej és egyben lévő emberek, és nagyon szeretetre méltó tehetséges emberek, szóval igazából nehéz egymás szavába vágni, főleg az Ábris és köztem. Kristi az egy introvertáltabb alkat, és ő a vizualitásban, meg az abszolút.
A szentinál.
Hát akkor nagyon-nagyon mély szívű ember. Hát ugye, szóval a kommunikációs készség az nem az intelligencia fokmérője, hanem ez máshogy működik. Na a lényeg az, hogy viszont nehéz szóhoz jutni egy-egy ilyen, és viszont nagyon jó a kapcsolatunk, és baromi őszintén megbeszélünk mindent, egymást jól szétkritizáljuk, mármint a mi alkotásokat, főleg ők az enyémet, én általában dicsérem az ők, de hát ennyi fórum csak van az életben, hogy ezt megtegyem. A munkáim tulajdonképpen, hogyha ezen a családi tűzgyűrűn már átjutnak, akkor nagyon nagy baj nem lehet velük. Tehát, hogyha ott még túléli a épp születő művem a családi kritikát, akkor valószínűleg mások körében kirobbanó siker lesz. Ez
a... És hogyha a családnak minden egyes tagja ennyire kreatív és alkotó, elképzelhető egy nem túl távoli jövőben mondjuk, hogy lesz egy ilyen családi összművészeti projekt?
Te mondád, miért ne? Egyelőre még azért ehhez egy kicsit össze kell interferálnunk.
Jó, innen fogjuk folytatni, hallgassunk meg egy dalt. Én most egy kicsit zavarban vagyok, mert egy olyan előadó következik, amiben én is benne vagyok. A Punani Masszívtól a Telik című dalt hoztad el. Szóljon itt a beaten, szemeimet lesütve.
Föl volt a mező, színes a rét, ház ült a földben, és kék volt fenn
a víz. Megkérnélek Istenem, hogy ne a szegény ember bánts. De mit tehetne, ha előbb-utóbb úgyis eléri a kredit kráncs. Elküldik a cégtől mondván, hogy nem költséghatékony, kritikus tömegét duzzad az utcákon. A sok hajlékony étel helyett kapunk jogot tisztán. Kiváltságként álszett ígéretekkel vértezve bukik a szabadságkép. Érték veszt, beruhan a világ gyengét. A peremre taszít, mint az állatoknál. Itt is az erősebb kutya. Nem a földön járunk, réges régen már a betonon. Leaszfaltoztunk minden szinte. Magunktól szabadon nem vészel semmi, úgy mondják. Csak átalakul ez által a kultúránk fogalmává, és más vált alapul ostoba. Celeb világ színész meg báványimádat, bébé, mindegy mit csinálsz. Csak dob ki azt a kis pizt. Nem számít, ki látja, amíg tudom, gyorsban letolom, amíg hat rajtam a mesterséges feromonom. Előre droidok, minden nap harc, de nem a végső, a boldogsághoz vezető úton sok akadály meg lépcső van. Nem para, hogy égő, megteszed, amin a sorsod áll. Csak tapos is lesz, lakosz meg úri lakosztály. Fáj, hogy mi volt rég, hogy mi volt igazán az édes elmesélni bácsok. Nagyapáink mesélje képes, az biztos, hogy van, volt, lesz. Rossz és szép, van, amit virágzik, elrohad, amit az idő széttér. Ma már új vonatok robognak, igaz régi sineken a menetrendet, meg a trendet az internet keresi ki nekem. Konzervatívan sikkesen, nincs rózsa meg már csíkesen, visz egyik grimmese, sem köszön vissza egyik grimmese. Manapság nem olvasnak, beodolnak mindenféle vasnak, legyen a számító vagy szállító, számokba gazdag gép. Kér a nép, hát adjatok neki a sok gyors étteremben, minden kanál után, mint a héten lenne benne az ételemben. Változnak a korok, a világ kerek már a nőknek. Technikával taktikáznak a szingli életművek, bezzeg régen, még téma volt a sok csillag az égen. Már a romantika nem más, mint antikrom. Minden idős az egyben öreg, meg is mozgatnak minden követ. Hisz aki egy bölcset nem követ, gyökerestül tépi ki a tövet. A fiatal mérges, az öreg nyelve érdes. Hisz a fény csak vinnyel képes élni, különben szétes. Úgy hozta a természet, ne csak félig nézd az egészet. Más kor, más osztály, azt hozzad, amit hoztál.
Szóval a Punani Masszív telik szólt itt a Beaten, azóta már el is telt több mint 10 év, nem vagyunk mai csirkék, vendégem Pajor Tamás. Miért pont a Punani?
Ez nagyon bírom egyébként a dolgaitokat, de ez a dal, ez legalább annyira formálta az én világomat is, az én visszajövő világomat, mint amit említettem a kezdet fiaival kapcsolatban, mert ahogy szintén beszéltem róla, nekem a régi magyar sláger az nagy kedvencem volt mindig. És az, hogy ti ezt behoztátok a rap játéktérbe, az engem nagyon inspirált.
Ja, zöld voltam, igen, ez Studio 11, igen.
De csodálatos a kontextus, tehát annyira szarkasztikus, de mégis fájdalmas, és mégis komoly. Tehát valahogy ott táncol az irónia, de komolyság határán, ahogy az egész kis közép-európai hát fájdalmas
Magyarország
létezés.
Magyarország, ez a sírva vigadás.
Így van. És tehát több ilyen dalt is csináltatok azóta. Úgyhogy, és hát rólatok meg azt tudom elmondani, hogy viszont nagyon-nagyon ügyesen valahogy megtaláltátok azt a határt, ahol ez az úgynevezett underground, vagy alter, vagy intellektuális elemeket is involváló szövegmondásos zene azért a főáram gondolkodással is találkozik, és a sikeretek erről szól, hogy azért nagyon sokan rá tudtak erre mozdulni. Ez érdekes, és az is nagyon érdekes, hogy Pécsről indultatok, és ott több zenekarra is ugyanez megtörtént, mert mondjuk a Lovasiék zenekarával, Kispál és a Borzzal, vagy a 30Y,
és 30Y, de még Undergroundban a Hétköznapi Csalódások, vagy tehát a Mega Sound System annak
idején. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, ugye Pécs azért egy elég erős kultúrájú város, szóval...
Halott pénz is.
Szóval igen, ebből sok nőtt ki ebből az alomból, és nagyon jól megtaláltátok ezt a mesdjét, úgyhogy gratula.
Köszönjük szépen, de ez a műsor most nem rólunk szól, hanem beszéljünk rólad távlati célokról. Számomra nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ugye már több gyermeked van, már a 80-as években egy aktív társadalomkritikus forradalmár szerű voltál, és most a magad módján szintén forradalmár, vagyis ugye a hit gyülekezetében vagy prédikátor, de közben írsz is. Hogy tudsz egyszerre kritikus és elfogadó is lenni, és mi várható beled kapcsán a későbbiekben?
Szóval nekem a kereszténység, az igazi kereszténység az arról szól, hogy az ember a szó legnemesebb értelmében válhat önazonossá. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki meg nem tagadja magát, és úgy nem követ engem, az nem lehet az én tanítványom, mert aki megtalálja az ő életét, az elveszti, és aki elveszti, megtalálja. Ez félelmetesen hangzik, mert hát nem kevesebbet kér, mint mindent. De amikor erre fókuszálunk, akkor csak a mondat első részére figyelünk oda, hogy hagyjon el mindent, hogy áldozzon fel mindent, de arra nem figyelünk sokszor, hogy viszont mit kap vissza. A mindent sokszoros kitevőre emelve kapja vissza az ember. És ez persze nem egy egyszeri, csettintésszerű élmény, a metamorfózis egy életen áttart. De végső soron az ember, én úgy érzem, hogy mint a jó bor érik, és egyre önazonossábbá válik. Egyre szabadabbá válik, abban az értelemben, hogy tudja, hogy egy belső törvény van benne, ami irányítja, és nem kell külső igazodási pontot, jaj, nehogy megtegyem, mert valamit áthágok, mit szólnak, vagy rettegek az Isten ítéletétől. Ettől az ember egyre szabadabbá válik a hit útján, és ezért is érdemes erre a keskeny útra rálépni mindenkinek. De hogy hogyan tudom összeegyeztetni a prédikátori hivatást a művészettel, a dalszerzéssel, a humorszerzéssel és a mindennel, amit csinálok. Én azt gondolom, hogy ezek nem állnak egymástól távol. Szintén azt tudom mondani, hogy a vallás tradicionalizálódása, konvencionalizálódása hozta létre azokat a struktúrákat, amelyek összebékíthetetlenné tettek bizonyos életmódokat, életformákat, és amikor Istenről, pláne kereszténységről vagy egyházról van szó, akkor mindig megjelenik az emberekben egy asszociáció, egy képzet, és nem azokat hibáztatom, akiben ez a megjelenő képzet nem az igazi Jézusra hajaz, vagy a felé tendál, hanem valami történelmi szüleményre, mert sajnos a történelem megszült ez. De egy óriási megújulás van azért világméretekben, még ha nem is ez van a fő címekben, és nagyon sok hiteles keresztény támad Brazíliától Kínáig és Fokvárostól Norvégiáig szerte a világon, és nagyon sokan felfedezik azt, hogy az a csodálatos személy, akinek a története az evangéliumok azzal ér véget, hogy feltámadott, akkor valahol lennie kell, akkor él, és ha él, akkor ma is lehet vele találkozni. És én azt vallom, hogy az életem arról szól, hogy ezt a hírt közvetítsem, és nyilván mivel a művészetnek is megvan a maga törvényszerűsége, és a hit átadásának is megvan a maga törvényszerűsége, a kettő átfedhet, de az nem jó, hogyha doktriner módon fed át, ha didaktikusan fed át, vagyis a műalkotásaimban nem érzem kötelező érvényűnek, hogy csak erről szólhatnak, hiszen a személyem úgyis erről szól, és úgyis átszűrődik valamiképpen. Van, amelyik dalom a holokausztról szól, van, amelyik a párkapcsolatokról, van, amelyik egyszerűen csak a nyelvi játékokról, a humorról, van, amelyik a válásról, és bármilyen témáról, ami csak előfordul az életben, és van, ami vállaltan Jézusról szól, és van, ami indirekt módon, és hát mostanában például rengeteg ilyen stand-up jellegű szöveget is írok, amikkel mostanában jövök ki. Szóval azt gondolom, hogy az igazi, igazi kereszténység, az igazi Jézus az igazán szabaddá teszi az embert.
Két kérdés is eszembe jutott így zárásgyanánt, mielőtt elkezdesz szerepelni, és még nem tudjuk, hogy kit fogsz repelni. Az egyik dolog az, hogy nagyon-nagyon sokat beszélgettünk az evangéliumról és a Bibliáról. Oké. De mi a helyzet a Tórával és a Koránnal, vagy a spiritualizmussal? Tehát mi van akkor, hogyha valaki legbelül ugyanúgy keresi az igazságokat, de nem Istennek vagy nem Jákvénak hívja, hanem valahogyan máshogyan hívja, de a kollektív tudattal akkor is össze tud ez kapcsolódni. Vagy hogyha valaki spirituális, vagy mondjuk a buddhizmus, akik pedig azt mondják, hogy próbáld meg elengedni a gondolataidat, és úgy tudsz teljesedni, hogyha picit kívülálló vagy ebben a világban. Hogyan lehet ezt úgy összeegyeztetni, hogy a vége, az ekvivalencia, az a szeretet legyen?
Hát úgy, hogy nem a vége a szeretet, hanem az alapja a szeretet. Tehát a szeretetben pedig az is benne van, hogyha ennek a beszélgetésnek, vagy egy 550. beszélgetésnek a végén sem tudunk egyetérteni, a szeretet akkor is megmarad. És azt gondolom, hogy egyébként a hiteles tanúságtétel, vagyis a meggyőzés, az érvelés Jézus mellett, és Jézus és Jahve ben van egy több személyiség, de egy Isten hit, ugye ez a zsidó-keresztény kinyilatkozatás. Más által megjelölt vallásokban nincs meg ez a lényeg, az azonosság az én meggyőzésem szerint, ettől még ugyanúgy tudom szeretni azokat, akik e vallások hívei, vagy akár éppenséggel ateisták. De visszatérve, én nem vagyok híve annak a fajta világökumenizmusnak, ami a szeretet jegyében elmossa a véleménykülönbséget, mert szerintem például a buddhizmus állításait nem lehet, vagy a hinduizmus állításait nem lehet egy alapra hozni. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének benne közös elemek, hiszen minden vallás, de még akár egy erkölcsös ateista is, hiszen neki is van lelkiismerete, nagyjából ugyanazokra a dolgokra jut el természetes végkövetkeztetésként, hiszen könnyű belátni, hogyha elszeretjük egymás feleségét, és utána legközelebb a miénket szeretik el, az brutálisan fáj. Vagy ha elvesszük másnak a vagyonát, nem beszélve az életét kioltjuk, vagy a testi épségében kártokozunk, ezek visszaütnek. Tehát ezeket felismerték a legkülönbözőbb világvallások, úgyhogy ilyen értelemben egy erkölcsi minimumban van átfedés. De nagyon sok lényegi dologban nincs, és ennek a ilyen kicsit bárgyú és bulváros elsimítgatása, inkább összesikálása, az egy káros folyamat szerintem, mert pontosan az igazság elől, az igazság kutatása elől fedi el az utat. És abból a tévhitből adódik, hogy aki ezt teszi, az azt gondolja, hogy azért, mert én teljesen szögesen ellentétes dolgot gondolok, például a túlvilági létről, mint mondjuk egy buddhista, attól én már intoleráns vagyok, és szeretetlen vagyok felé, szó nincs erről. Mert a szeretetemnek nem feltétele az egyetértés. Úgyhogy én nagyon is híve vagyok az éles vélemény ütköztetéseknek, akár hitvitáknak, legyen szó genderelméletről, egyneműek kapcsolatáról, rasszizmusról, vagy a most divatos reciprok rasszizmusról, hogy ugye a fekete embertársaink, vagy színesbőrűek, a felsőbbrendűek, természetesen senki nem felsőbbrendű, most az egyszerűség kedvéért itt megmaradva, de nem is alsóbbrendű, ez nyilvánvaló, normális ember ezt nem is gondolhatja máshogy, de nagyon szívesen nyitok vitát erről is, hitbéli kérdésekről, és én nem tartok attól, hogy közben meggyűlölöm a másikat, mert olyat fog mondani, akkor se fogom meggyűlölni, ezt eldöntöttem, hogyha ő mondjuk közben elkezd engem szidalmazni, és az Istenemet vagy számomra szent dolgokat gyalázni. Jézussal is megtették ezt, és ő sem szidalmazott vissza, úgyhogy én is ezt próbálom követni.
Még egy utolsó kérdésem lenne, mielőtt reppelsz. többször említetted azt a szót, amit nagyon sokan szeretünk használni, de talán legbelül mindannyian kicsit másképp definiáljuk. Az pedig a szabadság. Mit jelent Pajor Tamásnak a szabadság szó?
A legtöbbet. Majdnem a legtöbbet. Most nem tudok rangsort
felállítani. Nem, ha itt definiálnod kellene.
Azt jelenti definiálni, hogy a mindenható, a teremtő úgy alkotta meg az embert, hogy még, hogy az ember még neki is adhasson nemleges választ. A teremtőnek adható nemleges válasz a szabadság fokmérője. Ám de ez nem azt jelenti, hogy ezzel a szabadsággal élnünk kell. Minden szabad, mondja Pál apostol, de nem minden használ. Tehát az a jó, hogyha az ember a szabadsága gyakorlása közepette rádöbben, hogy az nekem nem jó, de nem csak azért, mert ő az erősebb, de egyébként nincs igaza, csak erősebb, hanem az nekem nem jó, hogyha én neki nemet mondok, mert ő jobban tudja, hogy nekem mi a jó, mint én magamnak. És hogyha az embert ezt saját szabadságból belátja, akkor ez a szabadsággal való helyes élés. És lehet a szabadsággal helytelenül is élni, de mindenképpen az embernek élni kell. Ezt azzal a dalcímemmel fejeztem ki már kb. 30 év, hogy nincs más választásod, szabad vagy.
Köszönöm szépen. Még egy utolsó utáni kérdés. Mikor szívtál egy jointot utoljára?
33-4 éve körülbelül.
Jesszus! Innen már nem folytatjuk, hanem rappelni fogsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és
én is
találkozunk
a majd
legközelebb is, akár dalokban, videoklipekben,
szuper,
vagy akár mondjuk egy manifestált állapotban. Köszi szépen.
Én köszönöm.
Wolf áramlat. Wolf áramlat a beat. Az ütős alternatíva.
És akkor a mikrofonnál Pajor Tamás, Heilig Tomi beatjére. Nézzük, hogy kit hoztál el nekünk.
Gondok foglyaként, hétfőtől péntek tuzdráma. Mindenkor lát azért épült körét, hogy túlszárnyad. Látom a buszpálya udvart, az arcok frusztráltak, az árakkal szemben is úszbátran. Látom a szembekönyv, az agyban űr, a szívbe szilánk van, akiknek fontos vagy, melletted állnak sziklaszilárdan. Látom a hídon, szerinted szinte hiába, nem hagyjuk egymást egyedül, így hozunk szint a világba. Látom, hogy vacogsz, a sejtek is fáznak talán. Látok a fesztiválon, ünnepled a társas magány, pásnasz barát, akiknek hitted a vállalt szavát. Látom a bajban, magukat választanák. Látom, nehéz volt, nem volt család, csak babysitter. Mégis állj az égból, talál tiszta férfi szívvel, amit a mély ponton teszel. Később az égig visz fel, csak csináld végig hittel, csináld végig hittel.
Pajor Tamás, nagyon szépen köszönjük. Ki volt az, akitől reppeltél?
MLP-től, vagyis Ábrahám Fiamék zenekarától választottam.
Úristen, meg is jelentek köncseprögtön a jobb szemem sarkával.
Az Óriás című dalt.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. További szép napot.
Köszönöm szépen.
Reméljük, hamarosan találkozunk. Ez volt a Beat, jövő héten is tartsatok velem. Farkas Roland Wolfi voltam. Ez volt a Wolf Áramlat. Peace.
Ez volt a Wolf Áramlat a Beat. Minden zenében van egy kis hip-hop.
Egy műsor, amiben minden vendég rappel. Még akkor is, ha nem rappel.
Beat. Az idős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata.
Beat. Az ütős alternatíva.